Segítségünk és Isten tiszteletünknek a megáldása jöjjön az élő Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hitünk erősítésére és lelkünknek az épülésére olvasom az Isten igéjét. Hallgassátok figyelemmel a Zsoltárok könyvéből, 95. Zsoltárt fogom olvasni. A 95. Zsoltárt a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel és alázattal hallgatom. A Zsoltárok könyvének 95. fejezetében így szól hozzánk Isten igéje. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt. Újongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással. Újongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek orma is, az övé. Övé a tenger, hiszen ő alkotta. A száraz földet is, az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, esünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok a szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál. Amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek. Próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Istennek szent lelke tegye, ami szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket gyertetik. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hívsz. Hívsz magadhoz, Teremtő Úrunkhoz, aki teremtettél mindent. Eget és földet, tengert és száraz földet, állatot és embert. A mi életünk is tőled van. Te ajándékoztad nekünk. És köszönjük, hogy mi alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra ünnepelhetünk téged, leborulhatunk előtted, és magasztalhatjuk a te szent nevedet. De nem csak úgy ismertünk meg Istenünk, mint teremtőnket, hanem mi megváltónkat, szabadítónkat. A Zsoltárossal együtt mondtuk és mondjuk. A sárból kihúztál, és sziklára állítottad a lábunkat. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged, mint kegyelmes és megváltó Urunkat. Kérünk, segíts, hogy ne legyünk olyanok, mint a Zsoltárosban említett ősök, akik megkeményítették a szívüket, akik megkísértettek, akik nem figyeltek rád. Vedd el a mi szívünk keménységét, és olcs belénk most is az életnek, a hitnek és a reménységnek az igéjét. Jézusért, ami megváltónkért kérünk, Istenünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igét olvasom, testvéreim, úgy, mint az írva található a Lukács evangélium a 15. fejezetében, a 25-től a 32. terjedő versekben. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Lukács evangéliumából olvasom Isten igét a 15. fejezetnek a 25-től 32. terjedő verseit. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor ez megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el a vagyonodat, levágottan neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Kedves testvéreim, a tékozó fiúnak van egy idősebb testvére. Ő nem kérte ki az atyai örökséget, nem indult el egy távoli vidékre, hogy élje a maga életét, ahogyan akarja, és nem tékozolt el a vagyont. Ő, mondhatnánk azt, hogy pontosan az ellentétje volt az ő testvére. A szülők sokszor rácsodálkoznak arra, hogy a testvérek között milyen különbség lehet. Az egyik ilyen, a másik meg pont az ellenkezője. Pedig ugyanazok a szülők, és ugyanúgy nevelték őket. Az egyik is azt kapta gyermekkorában, mint a másik. És mégis milyen sok különbség van testvér és testvér között. Ebben a történetben is az idősebb testvér egészen más, mint a fiatalabb. Az idősebb testvér a jó fiú. Most is dolgozott. Éppen a mezőről ért haza, amikor hallotta a házból kiszűrődő zenét és a táncot. A mezőn végezte a munkáját. És ez korábban is így volt. Amíg a fiatalabb testvére tékozolt, ő addig dolgozott. Amíg az testvére mulatott, ő keményen végezte a munkáját. Amíg az a poharat fogta a kezében, ő az eke vasát tartotta erősen. Sőt, nem csak a munkáját szorgosan végző fiú volt, hanem engedelmes is. Ő betartott minden intést. Ismerjük a keresztény házi táblának egyik sorát. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek. És ezt mondja az apjának, soha nem szegtem meg parancsodat. Szeretnénk ilyen gyermekeket látni magunk körül. Aztán voltak barátai is, akikkel bizonyára jó kapcsolata volt. Ezek a barátok nem olyanok voltak, mint a tékozó fiú barátai, hiszen ők csak addig voltak barátok, amíg pénze volt a fiúnak. Aztán egyedül maradt. Az idősebb testvérek bizonyára jó barátai voltak, jó társadalmi kapcsolatai. Akik nem a vagyona miatt, hanem valóban barátként vették őt. Egészen más volt ez a fiú. Egészen más volt, mint a fiatalabb testvére. Mondhatnánk, aki a tradíciót, a társadalmi elvárásokat betartja, beilleszkedik, és szépen éli az életét. Semmi kifogás nem lehet benne találni. Még nagyítóval sem. De amikor hazajön a testvére, és éppen a mezőről hazafelé, és meghallja a zenét a házban, és megtudja, hogy vigadoznak, és megtudja, hogy azért vágatta az apja a hízott borjút, mert megjött a fia és visszakapta egészségben, akkor ez az idősebb fiú egy másik oldalát is megmutatja. Azt olvassuk róla, hogy megharagudott. Mikor megtudta, hogy hazajött a testvére egészségben, akkor nem az öröm, a hála, hanem a harag töltötte meg a szívét. Mennyire ellentmondásos ez, testvére? Akkor örült volna, nem jön meg a testvére. És most megjön a testvére, akkor megharagszik. És nem akar bemenni a házba. Kint marad, haragol a szívében. Testvéreim, a harag nem engedi be az embert a házba. Nem engedi be a testvért a testvérhez, a fiút az apjához. Hány család él így? Valami miatt harag támad a családban a legközelebbiek között, és az nem engedi oda ez a harag a testvért a testvérhez, vagy a gyermeket a szülőhöz. A szülő a születésnapját ünnepli, és a gyermek nem jön el, még fel sem hívja. Mert valami miatt egyszer megharagudott rá. És a testvére is ez sem szól. Nem akar vele találkozni sem. És olyan is volt, és van is,
hogy a gyermek nem jön el az édesapjának vagy az édesanyjának a temetésére sem. Milyen nagy ereje van a haragnak, testvéreim? Kint tartja a házból. Nem engedi oda se a testvérehez, se az apjához. Nem szól a testvérehez, mert haragszik. Ezért mondja az ige, ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Nem tudjuk, hogy ebben a történetben Jézus nem mondja tovább, hogy hogy ment le a nap, hogy hogy érte őket az este, az éjjel, de az evangélium tanít bennünket. A Biblia tanítása komolyan kéri, ne menjen le a nap a ti haragotokban. Vegyük komolyan, hogy a harag eltávolít. De a haragra mi a gyógyszer, testvéreim? Hát a megbocsátás. De ez a fiú nem a megbocsátásban él, hanem a haragban. És még a szó használatában is ez jelenik meg. Nem azt mondja, hogy a testvérem visszajött, és te levágattad a legszebb, a leghízott borjút, hanem azt mondja, a te fiad. Hát mikor mondja a testvére másiknak ez a te gyermeket? Mikor mondja a te apád, a te anyád? Hát amikor haragszik, amikor gyűlölet van a szívében, akkor befogalmaz így az ember. És kiderül, hogy ebben az idősebb testvérben nem csak harag volt ebben a jó emberben, aki minden parancsot megtartott. Nem csak harag volt, hanem keserűség is. És a jósága mögött valahol mélyen egy mély keserűség volt. Hányan vannak, akik mindentől szépen teljesítenek. Minden elvárásnak eleget tesznek. Társadalmi, munkahelyi, családi. És valahol mégis egy mély keserűség van a szívükben. Azt mondja az apjának a fiú, nem szegtem meg a parancsodat egyszer sem. És nekem egy kecskegidárt sem adsz. Neki pedig a hízott borjút adod. Igazságtalannak érezte ezt a helyzetet. Ki tudja, hány kis kecskegida volt az apjának a állatai között. Tudta róla, hogy van belőle bőven. De a hízott borjúból csak egy volt. Azt azért hízolták, hogyha eljön egy kivételes ünnep, ha valami kivételes alkalom lesz, akkor azt vágják le, és azt fogják az asztalra tenni. Nem igazságtalanság ez, testvéreim. Valóban, nincs igaza az idősebb testvérnek. A tékozlónak, aki mindent eltékozott, megszomorította az apját, a hízott barjút vágja le. A fiatalabbnak, aki rendszeresen, engedelmesen végzi a munkáját, még egy kecskegidát sem. Pedig megérdemelni. Csak testvéreim, egy baj van. Ez az idősebb testvér, ott kint a házon kívül, még azon gondolkodik, hogy mit érdemel a testvére, és mit érdemel ő. Ő még az érdemben gondolkodik, az apja pedig kegyelemben. A házban a kegyelmet ünneplik, és kint pedig nem látja a kegyelmet, csak az érdemet. Ő nem érdemli meg, én meg megérdemlem. És emiatt keserű a szíve. És a keserűség, ebből az érdem szerinti gondolkodásból fakadó keserűség, nem engedi látni a kegyelmet. A vakká is süketté tesz. Mit mond az apja? Vigannod és örülnöd kellene. De ő haragszik és keserű. Hát ez a fiú is. Ez a jó fiú is. Aki érdem szerint gondolkodik, nem elveszett.
Nem csak a tékozgó fiú távolodott el az apjától, ez az idősebb fiú is. Ő is elveszett fiú. A jó fiú, az engedelmes gyermek elveszett. Kegyelem nélkül, a kegyelem megértése nélkül elveszett. Hányan vannak ma is testvérem olyanok, akik azt mondják, én jó vagyok. Én rendes vagyok, nekem nincs szükségem Istenre, kegyelemre, megbocsátásra. És nem is jönnek. Kint maradnak. Nem jönnek a kegyelem helyére, nem jönnek a kegyelem asztalához. Mert se a szívük, se a lelkük nem érzi ezt. Ők a saját érdemükben bíznak. Az idősebb fiú nem érti, miért kellene vigadoznia és örülnie. Egészen másképpen gondolkodik. Ő nem tud vigadozni és örülni. Mert nem érti, mit jelent ez, hogy elveszett és megtalálhatott. Meghalt és feltámadott. Nem érti ott belül, és ezért nem tud ennek örülni. Van egy másik történet a Bibliában, egy ószövetségi történet, ahol egy prófétát elküld az Isten, hogy hirdessen ítéletet. Ninivébe küldi az Isten Jónást, nagy nehezen elmegy, elér, és meg is hirdeti az ítéletet, 40 nap és vége Ninivének. És kiül a domb szélére, és néz, hogy mikor jön az ítélet. És testvéreim, azt olvassuk Jónás prófétánál, hogy Isten megkegyelmez. Amikor Isten látta, hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Megharagudott, hogy nem pusztította el Isten Ninivét. Pedig megérdemelte volna, rossz volt, gyilkos nép volt, de ő nem érte. És haragudott Istenre, hogy nem pusztította el, megkegyelmezett. Ez a tékozló fiú is haragudott az apjára, hogy ünnepelt és megkegyelmezett a fiának, és a kegyelem ünnepét ünneplik a házon belül. És mit olvasunk az apáról? Az apa kijön hozzá is. A tékozó fiú elé is kijött, átölelte, megcsókolta, gyűrűt húzott az ujjára, lábára, sarut, új öltözetet adott neki, és levágatta a legszebb borjút, a hízlalt borjút. És kijött az idősebb testvér elé is, és hívogatta, gyere, mert megjött a te testvéred egészségben, visszakaptam őt, vigadott és örülnöd kellene, mert elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. A fiú elé kilépő, kijövő atya, Jézus. A hozzánk megérkező atya, a tékozó fiakhoz érkező atya, úgymond akik pogárként élték az életüket Isten nélkül, azokhoz is jött Jézus. És a jó fiúkhoz, akik magukban bíznak, az érdemükben bíznak, a farizeusokhoz, azokhoz is jött Jézus, hogy megjöjjönnek, hogy megértsék, hogy elveszettségükből csak a kegyelem tudja őket kiemelni. Mert ennek az idősebb testvérnek is szüksége van arra, hogy megtalálja őt Jézus, mert elveszett. Szüksége van arra, hogy feltámadjon, mert ő is meghalt. Csak az atyai házban van élet. Testvéreim, ez a tékozó fiú testvérének a története. Azokhoz szól, akik magukban bíznak. A másik felé csak haraggal, irítséggel és sokszor keserűséggel tudnak nézni.
De nézzünk Jézusra. Jézus értük is, értünk is meghalt, hogy bemenjünk a házba, alázattal ünnepelni. Amen.
Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te igéddel rámutatsz a mi gyengeségeinkre. Mert sokszor bennünk is ott van mindaz, ami a tékozlók fiú testvérében ott rejlik, a szívében, a lelkében. Sokszor igazságtalannak érezzük azt, ami történik, hogy cselekszel, ahogy megkegyelmezel. Urunk, köszönjük, hogy rádöbbenhetünk, hogy nekünk is szükségünk van kegyelemre. Hogy a saját magunkban bízó, önmagunkra tekintő, érdemünkben és jóságunkban bízó gondolatunkból megtérjünk, és egyedül benned bízzunk. Köszönjük, Istenünk, azokat, akikhez magadhoz fogadsz, akiket kegyelemben részesítesz. Köszönjük, hogy te így munkálkodsz ma is. És imádkozunk azokért, akiknek a szívük keserű, akik keserűen engedelmesek, és akiknek az öröme is csak álöröm. Segíts meg, hogy megértsük az Atya szavát, vigadoznod és örülnöd kellene. Taníts meg bennünket erre az örömre, a kegyelemnek, a megbocsátásnak az örömére. Hadd érezzük meg a jó ízét a megbocsátásnak, az örömét a kegyelemnek. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azokért, akik kórházban vannak, akik gyógyulásra várnak. Kérünk, segítsd és gyógyítsd őket. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, vagy akik emlékeznek. Kérünk, vigasztald őket. Imádkozunk az elesettekért, az útkeresőkért. Kérünk, mutasd nekik utat. És segíts meg bennünket, hogy bent legyünk az atyai házban, ahol a kegyelemnek az öröm ünnepét ünneplik. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az igének a tanítását, testvérei, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.